Folytatjuk a beszélgetést dr. Valkó Orsolyával, az Ökológiai Kutatóközpont kutatónőjével, Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport vezetőjével, és ahogy készültem az interjúra, nekem egy új információ volt az, hogy Észak- és Közép-Európa természet és gyepjeiben található meg az 1 négyzetméter eső legtöbb növényfaj, amit így nagyon röviden úgy említésszerűen mondtál is, hogy amelyeknek a gyökerei nem csak a széndioxidot kötik meg a levegőből, hogyha én jól értem, hanem hogy a talaj vízháztartásához is hozzájárulhatnak, vagy fontos szerepet játszanak ebben. Ezzel mennyire vagyunk mi tisztában?
Szerintem ezzel sajnos nem eléggé, tehát nagyon fontos ezt hangsúlyozni, tehát a gyepek sokszor az emberek képzeletében azok a füves területek, amikkel így nap mint nap találkozunk, a kis árokszéli, kis pici füves foltocskák, vagy a városszéli beépítetlen terület.
Amire úgy nézünk rá, hogy na ez nincs rendben.
Igen.
Ugye?
Igen.
Tehát csak mondjuk
igen,
ki.
Igen, pontosan, és hogy nagyon-nagyon kevés az az ember, akinek a gyepről a természet jut eszébe, pedig ahogy mondtad is, tényleg vannak olyan gyepek, amik elképesztő fajgazdagsággal, biodiverzitással rendelkeznek, és tényleg nagyon fontosak a társadalom szempontjából, azáltal, hogy tisztítják a levegőt, megkötik a port, talajt, egészségét védik, és ugye a széndioxidot is megkötik. Tehát nagyon-nagyon fontosak a gyepek, akár csak az erdők és a vizes élőhelyek, csak valamiért a gyepek valahogy nem annyira érzékelik az emberek, valahogy, tehát egy kicsit máshogy is, nyilván kevésbé feltűnőek, kevésbé felületes szemlélőnek, kevésbé tűnnek különbözőnek egymástól a gyepek, mint mondjuk egy nyilván egy gyönyörű szép nagy erdő, vagy egy gyönyörű szép nagy tó, a vizes élőhely, a nádas, azok valahogy jobban megragadják az ember képzeletét, pedig a gyepek is nagyon-nagyon fontos.
Akkor nagyon fontos, hogy erről ma itt beszélgessünk. Ugye azt mondtuk, hogy például a beporzás időszakában rendkívül fontos, hogy azok a rovarok ott legyenek azon a területen, és hogyha összetörik a cserép és megragasztjuk, lehet, hogy megvan minden darabja, de látszik, hogy megvan ragasztva, az is lehet, hogy valamit már nem tudunk visszailleszteni a helyére. Ezek az újra telepített vagy rekonstruált területeknél az élővilág mennyire tér vissza, vagy mennyire gyorsan tér vissza, és ismeri fel, hogy ez újra egy élhető környezet számára.
Ez nagyon változó, attól is függ, hogy hogyan tudjuk helyreállítani, milyen módszert választunk. Például van egy nagyon érdekes módszer, a szénaráhordás, amikor azt csináljuk, hogy van egy jó állapotú gyepünk, ott lekaszáljuk a szénát megfelelő időpontban, és az egész szénát átvisszük a rossz állapotú területre. És akkor ebben a szénában ott vannak a növények magjai, az a célunk, hogy ezáltal azok bekerülnek szépen a területre, ott majd kicsíráznak, megtelepednek, szuper. De nem csak a magok vannak ott, hanem ott vannak az ízelt lábúaknak a petéi, lárvái, ott vannak a kifejlett egyedek, és egy olyan csodálatos állatközösség tud létrejönni már egy év alatt is akár egy ilyen területen, azáltal, hogy konkrétan az állatokat is átvisszük, hogyha segítjük őket abban, hogy ők is az új élőhelyre bekerüljenek, akkor az tényleg hallható, látható különbség. A hallhatót úgy értem, hogy olyan hangosan ciripelnek néha ott a tücskök, hogy nem halljuk egymás szavát.
Tehát azt mondod, hogy akkor az egy jó hír, hogyha azt nagyon hallom.
Az egy csodálatos hír, igen. Ez nagyon jó, amikor ilyen módon még egy botanikus is érzékeli azt, hogy milyen szépen helyre tud állni néha az ízelt lábú közösség is egy-egy gyepen. De tehát, hogy ez hosszabb folyamat, amikor így konkrétan be tudjuk vinni az állatokat, akkor ez egy nagyon jó dolog. Sokszor erre nincs mód, más módon próbáljuk helyreállítani a gyepeket, akkor általában ugye először mindenki a növényekre koncentrál, azt tudjuk bevinni, azzal megépítjük tulajdonképpen az élőhelyet, ami utána az állatoknak is élettéről szolgálhat, és akkor attól függően, hogy milyen mozgékony egy adott állat, attól függően talál rá erre az új élőhelyre korábban, vagy később, nyilván mondjuk a madarak, akik hosszabb távon tudnak mozogni, vagy a röpképes ízelt lábúak, azok hamarabb újra be tudják népesíteni ezeket a helyeket, de vannak ilyen lassabb mozgású állatok, amiknek hosszabb idő, amíg odaérnek.
Kártevők szabályozása, talán erről még nem beszéltünk, de ebben is fontos szerepe lehet, gondolom, ezeknek a rekonstruált területeknek.
Az biztos, ez egy nagyon fontos kérdéskör. Tehát a mezőgazdasági területeken is nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan pici gyepfoltok, vagy akár virágsávok, vagy sövények, pici olyan élőhelyfoltok, ahol az adott területre jellemző rovar, fauna meg tud maradni, vagy át tud telelni. Ezek a kicsi foltok ugyanis élőhelyet kínálnak olyan nagyon-nagyon fontos fontos szervezeteknek, akik a mezőgazdasági kártevőket eszik meg. Tehát ezáltal egy ilyen biológiai védekezést tudunk belevinni az agrártájba, hogyha ezeket a pici foltokat kihagyjuk a szántásban, meghagyjuk az élőhelyet mondjuk olyan ragadozó poloskák számára, amik megeszik a kártevőket.
Tehát ez kevesebb vegyszert jelent?
Sokkal kevesebb vegyszer, vagy akár vegyszer nélkül is működhet. Nyilván minden az adott területtől függ, de...
Tehát de ez egy tudatos gondolkodást igényel.
Igen, tudatos gondolkodást igényel, és ez egy befektetés a jövőbe, tehát nyilván kicsit kisebb területen lehet termelni, viszont kevesebb vegyszert kell alkalmazni, vagy akár megfelelő körülmények között a vegyszermentességre is át lehet térni, és ezáltal egy egészségesebb élelmiszert lehet termelni.
Orsi, a te kutatásaid során a talajok vizsgálatánál, és engem ez meglepett, akár 80 cm mélyen levő, még csiráztatható magokat is találtok az azonosítottok. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ez egy nagyon izgalmas téma. Azt vizsgáljuk, hogy ha kimegyünk egy területre, látjuk, hogy ott milyen a növényzet, az egész növényzetnek egy részét látjuk csak a szemünkkel. A talajban viszont ott lehetnek olyan magok, amik régebben kerültek oda, több évvel, évtizeddel azelőtt, és még megőrizhetik a csíra képességüket. Ez a magbank, tehát a talajban vannak olyan magok, amik sokkal később is ki tudnak csírázni, és ez egy nagyon fontos, hát egy ilyen betét, egy rezervoár, ami évtizedekkel később lehetőséget adhat annak, hogy egy adott növényzet ki tudjon fejlődni a területen, és ezt vizsgáljuk. Nagyon sok magbankvizsgálat volt már a világon, de általában mindegyik vizsgálat az csak a talaj legfelső részére korlátozódott, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy mi van, hogyha sokkal mélyebbre
ásunk. De ez egy újdonság?
Ez egy újdonság, igen.
Ilyen a tudományos még, közlekben?
Igen, ilyen mélyről még senki nem mutatott ki magokat a magbankban, mint mi. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi van a mélyben levő talajrétegekkel, lehetnek-e ott életképes magok, és azt találtuk, hogy igen.
És van enne, vagy volt ennek a megállapításotoknak nemzetközi visszhangja is, vagy érdeklődés?
Igen, a HN konferencián bemutattuk az eredményeket, meg a cikk bírálata során is nagyon pozitív véleményeket kaptunk. Ez inspiráló lehet ez a kérdés sok gyakorlati probléma esetében is. Sok olyan élőhely van, ahol sajnos mondjuk a tájban csökken a talajvízszint, a vizes élőhelyek tűnnek el, egyre kisebb remény van a megmentésükre. Sok esetben a vizes élőhelyek egykori hírmondói már csak a magbankban vannak meg. Tehát, hogyha elég mélyre megyünk vissza, akkor talán még hozzá tudunk jutni azokhoz a magokhoz, amik a régi élőhelyeket alkották, és lehetőséget tudunk adni ezekkel a régi, mélyen eltemetett magokkal arra, hogy olyan élőhelyeket tudjunk helyreállítani, amik elpusztultak a területről.
Eddig ugye sztyeppékről, meg sivatagosodó területekről, gyepekről, mezőkről, legelőkről beszéltünk, beszéljünk a városokról is, mert hogy ott is legalább ennyi dolog van.
Igen, egyre inkább nagy érdeklődés övezi a városi gyepeket, és nekünk is ez az egyik új és nagyon kedvelt kutatási témánk. Olyannyira, hogy nem csak azzal foglalkozunk, hogy mi van a városokban, a közterületeken, hanem azzal is, hogy magánemberként a kertünkben mit tudunk tenni azért, hogy az őshonos növényfajokat egy kicsit támogassuk, és a élővilág számára otthon teremtsünk.
Hát nekem erről az jut az eszembe, amiről az utóbbi években egyre többet hallunk, ez a méhlegelő. Ugye? Tehát így tudjuk be azonosítani, hogy ha hagyunk olyan területet, ami nem a tökéletes gyep, vagy van egy-egy virág, van egy-egy olyan terület, ahol amit érintetlenül kell hagynunk teljesen egyébként.
Tehát nyugodtan lehet ezeket a területeket is kaszálni, csak kímélő
csak időről
módon.
Időre?
Időről időre, tehát nem az, hogy minden héten fűnyírozni, hanem meg kell várni, hogy a növények szépen tudjanak virágozni, termést érlelni, és utána nyugodtan lehet őket kaszálni. Tehát ezek a legtöbb őshonos vadvirágunk az hozzá van szokva ahhoz, hogy vagy lelegeli egy állat, vagy lekaszálják, tehát ugye ezek teljesen benne vannak a pakliban.
Természet rekonstruálja önmagát.
Igen, és utána újra tudják vetni magukat, csak az a lényeg, hogy hagyni kell a növényeket, hogy virágozzanak, és életteret adjanak a beporzóknak. Hogyha mondjuk csak abban gondolkodunk, hogy szeretnénk a kertünkben zöldséget termeszteni, nagyon sok olyan zöldség van, amihez szükségünk van arra, hogy jöjjön egy beporzó, vagy a gyümölcsfákhoz, vagy bármi. Tehát ehhez ehhez az is kell, hogy legyen egy olyan stabil lehetősége a beporzó rovaroknak, hogy az adott településen mindig legyen nekik virág, legyen egy stabil populációjuk. Tehát ez egy olyan dolog, ami a mindennapi életünk minőségét jelentősen növeli, és úgy érezzük, hogy tehetünk valami kicsi, de nagyon fontos dolgot azért, hogy a környezetünkben legyen egy egészségesebb természet.
Most a porszűrés az mindenképpen fontos, hogyha a városoknál maradunk, ebben nagyon fontos szerepük van a gyepeknek, valamint ami még nekem eszembe jut, az a fák szerepe, amiről eddig talán nem beszéltünk, hogy kevésbé melegedjenek fel az urbánus területek.
Igen, tehát a városi zöld területek azok tényleg nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy élhetőek legyenek a városok. Tehát, hogyha nem lennének fák, vagy nem lennének gyepek a városokban, sokkal-sokkal melegebb lenne. A fáknak a hatását azt nyilván nagyobb léptéken jobban érzékeljük, amikor bemegyünk az árnyékba.
Ugyanúgy, és ahogy melegszik a levegő, ugye, ahogy, és akkor még a globális felmelegedésről nem beszéltünk, hogy annak a hosszabb távú hatásáról, erre egyre nagyobb szükségünk
az
lesz.
Az biztos, igen. És hogy egyre többen élünk a városokban, tehát azért is fontos, hogy legyen zöld a városokban, nem csak azért, hogy jó legyen a klíma, hanem hogy nagyon sok olyan ember van, aki szinte az egész életét ott tölti egy városban. Kell a léleknek az, hogy lásson zöldet, hogy legyen az embernek kapcsolata a természettel. Egy nagyon-nagyon pici kis gyep volt, egy erdő volt a városban. Egy olyan lelki pluszt is adhat, ami nagyon fontos. És hogy a gyepekre visszatérve, hogy említettük a klímát, hogy nagyon-nagyon szembetűnő az is, hogy egy nagyon rövidre nyírt, már a talajjal egyenlővé tett gondozott gyepen, mondjuk egy adott idő pillanatban sokkal-sokkal melegebb, mint egy kicsit magasabb fűvő természetesebb állapot ugye ebben, tehát hogy a gyepeknek is nagyon-nagyon fontos szerepe van a klímaszabályozásban.
Hogy állunk európai, vagy akár nemzetközi összehasonlításban a tudatosság és a tettek tekintetében szerinted?
Szerintem sok olyan európai ország van, ahol már nagyobb a tudatosság ilyen téren, mint nálunk. Volt egy összehasonlító vizsgálatunk, egy nemzetközi kutatócsoporttal azt vizsgáltuk, hogy az egyes európai országokban például a városlakók számára mennyire elfogadható az, hogyha magasabbra nyírt vadvirágos fű van a városban, nem pedig a nagyon-nagyon rövidre nyírt teljesen rendezett gyep. Magyarország inkább a nagyon rendezett irányba.
Mi konzervatívabbak
Igen,
vagyunk
egyelőre. Konzervatívabbak vagyunk. De egyébként minden országban volt egy erős ilyen hozzáállás, tehát...
Tehát volt egy felháborodás először esetleg, és akkor utána egy elfogadás?
Igen, tehát egyébként elég éles viták voltak, tehát nagyon sok mindenkinek megvan az a véleménye erről, amit nagyon nehéz megmásítani, meg nyilván most nem is szeretnénk senkire ráerőszakolni a véleményünket, csak inkább szeretnénk mutatni egy alternatívát, hogy próbáltunk olyan példákat is mutatni, amikor akár a kétféle gyep kiegészítheti egymást, hogy annak is van esztétikai értéke, hogyha van egy magas fűvőgyepünk, tehát nagyon, nagyon fontos ebbe az irányba elmenni, és most folytatjuk is egyébként ezt a kutatást, és most arra vagyunk kíváncsiak, hogy azok az emberek, azok a szakemberek, akik a város tervezésben vesznek részt, azoknak mi a véleménye a különböző lehetőségekről.
Az jutott eszembe, hogy a kutatás természetéből fakad, hogy a sok kudarc után jöhet néha az áttörés, jöhet valami jó a siker, ami nap mint nap benne van a pakliban, sokáig kell dolgozni azért, hogy az eredmény ott legyen. És te kutatóként hogyan állsz ehhez, mind a kudarchoz, mind a sikerhez, tehát hogyan éled meg, hiszen ez a munkátokkal napi szinten együtt jár.
Igen, tehát tényleg a kudarc is, meg a siker is napi szinten együtt jár a munkánkkal. Én próbálom mindig a pozitív oldalát nézni a dolgoknak, tehát a kudarcokból is sokszor lehet tanulni. Egy tudományos kutatásnak ugye a végterméke általában a cikk, amit elkészítünk, egy tudományos publikáció, benyújtjuk egy folyóirathoz, és akkor ott nagyon sokszor kapunk különböző kritikákat. Van olyan kritika, amiből tudunk rengeteget tanulni, nagyon sokat tudunk fejleszteni az anyagon. Van olyan kritika, ami egyszerűen emberek vagyunk, egy rossz napja volt a bírálónak, és semmi értéket nem tudott közvetíteni. Ilyenkor azt mondom, hogy lépjünk tovább, nem tudunk vele mit csinálni. Nézzük a pozitívumot, javítsuk ki, amit lehet, és próbálkozzunk. Tehát nagyon sokszor vannak ilyen jellegű mikrosikerek, mikrokudarcok, de a sikerek azok nagyon szépen visznek minket tovább, úgyhogy próbálom a csoportunkban dolgozó fiataloknak is mindig azt közvetíteni, hogy a pozitívra koncentráljunk, és a kudarcokon meglépjünk túl.
Beszéltünk arról, hogy azért ott az egyéni felelősség, meg az egyéni feladatok, amit borzasztóan nem szeretünk hallani, hogy ebben nekünk is van dolgunk. Hogyha visszatérünk a városi környezethez, akkor ott mit lehet még tenni? Mert ott sokkal kevésbé egyértelmű, mint hogy mondjuk egy kertes házban ne nyírd le annyira a füvet, vagy hagyjál egy kis részt, ahol a rovarok is jól érzik magukat.
A városi környezetben akár egy balkonládában nevelt virágos növénnyel is tudunk egy olyan kis szigetet teremteni a beporzóknak, ami nagyon fontos számukra, és nekünk is jó. Meg nyilván a városban lakók olyan mindennapi fenntarthatóságot szolgáló életmódbeli dolgokkal, hogy mit vásárolnak, hogy kezelik a hulladékot, ezzel a két dologgal gyakorlatilag mindenki tud tenni nap mint nap azért, hogy jobb legyen. A mit vásárolunk, az is egy nagyon fontos kérdés, ugye egyre több olyan tájékoztatás áll rendelkezésre, amiben megtudjuk azt, hogy mondjuk mennyire fair módon termelték az adott élelmiszert, mennyire újrahasznosítható anyagokból készült egy adott termék, tehát ezek mind-mind olyan információk, hogy az ilyen apró döntéseinkkel is tudunk
apró kicsi lépéseket tenni. Ha jól értem, igen, bocsánat, csak próbáltam egy kicsit így összefoglalni. Az őshonos növények, hazai őshonos növények, hogy mit választunk, az mennyire fontos? Itt még mindig a városi környezetnél maradva. Mit tegyünk ki az erkélyre?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok gyönyörű dísznövény van a piacon, ugye nagyon sok mindent lehet választani, viszont nagyon sok olyan dísznövényünk van, ami nem őshonos Magyarországon, és vannak nagyon fontos kerti szökevények, amik a kertekből, balkonokról, városokból kiindulva olyan szinten meghódították a természetes élőhelyeket, hogy ott komoly gondokat okoznak, mert kiszorítják az őshonos fajainkat. Tehát ezeket az invázióra hajlamos dísznövényeket, ezeket nagyon fontos lenne elkerülni a kertekben.
Mondjál egy-két példát.
Például akkor a kokárdavirág, a selyemkóró, az aranyvesszőfajok, ezek olyan növények, amik nagyon népszerűek, de nagyon komoly gondokat okozhatnak.
És helyette inkább... Akkor bocsánat, beszéljünk erről is.
Igen, most fogunk hamarosan indítani egy figyelemfelhívó kampányt arra vonatkozólag, hogy milyen gyönyörű őshonos növényeink is vannak Magyarországon, amik előfordulnak a városokban, ott vannak az útszéleinken, nagyon könnyen hozzáférhetőek, és nagyon szép díszei lehetnek a kertünknek, szépen alkalmazkodtak a hazai időjárási viszonyokhoz, tehát vadvirágok, úgyhogy bírják azt, hogyha nem esik az eső, bírják azt, hogyha esik az eső, nem igényelnek különösebb gondozást. Tehát ezekre a városokban amúgy spontán módon is előforduló, nagyon szép, beporzóbarát növényekre szeretnénk felhívni a figyelmet.
Mennyire és hogyan hatott a pandémia a ti területetekre? Erre, mert hogyha 2-3 éve beszélgettünk volna ugyanerről a témáról, lehet, hogy azért mást is mondtál volna.
Nagyon érdekes volt, tehát nyilván a kutatásra úgy önmagában negatív és pozitív hatása is volt a pandémiának. Ugye, akik nagyon erősen labormunkát végeztek, és csak úgy tudták végezni munkájukat, hogy jelenléti alapon, és mondjuk ez megszűnt ez a lehetőség, azoknak nagyon-nagyon nagy kiesés, és nagyon nehéz helyrehozni. Mi a pandémia alatt, az nagyon nehéz volt, hogy nehezebb volt a személyes kapcsolattartás, vagy szinte megszűnt abban az időszakban, tehát nagyon nehéz volt átállni az online csoport megbeszélésekre, de amúgy meg azt a lehetőséget próbáltuk kihasználni, hogy nagyon-nagyon sok cikket megpróbáltunk megírni, nagyon sok régi elmaradást.
Hát meg
és terepre
gondolom.
Tudtunk menni, igen. Tehát nekünk ez ebből a szempontból tehát megoldható volt, de a csoport egészségének nagyon jót tett, amikor már újra vissza tudtunk térni a személyes jelenlétre és a rendszeres találkozásra.
Beszéljünk arról, hogy kutatsz, oktatsz, publikálsz, könyvet is írtál, illetve kutatócsoport vezetsz, viszonylag sokrétű a munkád, a tevékenységed, és még a legelején említettél egy félmondatot, hogy a nap 24 órából áll, és rengeteg a dolog. Van a munkádnak szeretem és nem szeretem része, gondolom, mi az, amit a leginkább élvezel, és mi az, amit hát jó lenne inkább, hogyha akár a mesterséges intelligencia végezne el.
Igazából én most még minden részét szeretem a munkának, még akár az adminisztrációt is. Szeretem azt, hogy minden egyes részfázisba szeretek beledolgozni, részt venni, tehát hogy mindig ott vagyunk terepen. Minden részfeladatban kivesszük mi is a részünket a férjemmel, ugyanúgy, mint a csoportnak az összes többi tagja. Legjobban én azt szeretem nyilván, amikor terepen tudunk lenni, amikor csoportban együtt dolgozunk, amikor az üvegházban számolgatjuk a csiranövényeket, tehát ezek amikor így gyakorlatban látjuk azt, hogy kitalálunk egy kutatást, és azt megvalósítjuk. De utána ugye van egy csomó egyéb része is, van, amikor a cikkírásban van egy olyan áttörés, ami egy csodálatos dolog, van, amikor egy pályázatnak a megírása, egy ötletnek a szavakba öntése, tehát mindegyik jó dolog.
Vagy amikor 80 centi mélyről kerül elő valami olyan mag, ami ugye visszaállíthatja a régi ökoszisztémát.
Igen, tehát ezek csodálatos
vannak sikerek.
Dolgok.
És hogyha itt említetted, hogy a férjeddel együtt vezetitek ezt a kutatócsoportot, a munka-magánélet összehangolása vagy szétválasztása okoz-e nehézséget az életedben?
Ez mindenkinek, tehát ez egy kutató számára mindig nehéz, mert egyszerűen nagyon szeretjük mindannyian a munkánkat, hivatás, és egyértelmű, hogy beleszivárog a magánéletbe. Nem csak nálunk, nagyon sok kutató pár van még a barátaink között is, ahol a férj-feleség együtt dolgozik, vagy hasonló szakterületen dolgozik. Nyilván ez így hazaviszi az embert. Előny is, hátrány is, tehát meg tudod beszélni a pároddal a problémát, de sokszor az van, hogy még este 9-kor is arról beszélsz, és rájössz, hogy hát lehet, hogy most már nem ezt kéne. Tehát bonyolult, nem könnyű szétválasztani, de tudatosan kell rá törekedni, meg tudatosan kell arra törekedni, hogy maradjon a magánéletnek is helye az életben.
Mondjuk azt, hogy komolyabb vagy nem annyira szórakoztató téma, a plusz másfél fok, amiről eddig nem beszéltünk, és nem sok időnk maradt, de legalább mondjuk ki, hát sajnos ez most már azért azt látjuk, hogy elkerülhetetlen, és látjuk, itt a saját bőrünkön tapasztalhatunk szélsőséges időjárási jelenségeket, hőhullámokat, vagy éppen aszályos időszakokat. Szerinted mik a kilátások? Hát, mert hogy gondolom, igen. Ti a kutatócsoporttal azért erről sokszor beszéltek.
Sokszor beszélünk, igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. A kilátások azok sajnos nem jók, tehát az biztos, hogyha nem lesz most egy hamarosan, nagyon hamarosan, kb. Holnap egy olyan változás, ami tényleg elindít egy lehetőséget arra, hogy ezt megállítsuk, akkor itt nagyon komoly bajok lesznek. Tehát, hogy már késő sajnos nagyon sok szempontból lehetne tenni, kellene is tenni sok szinten, tehát ahogy beszéltük, hogy mindenki a maga életében a mindennapi szokásaival is tehet, de az nem
elég. A klímaváltozás ellen, igen, mondjuk ki, a globális, igen, felmelegedés további gyorsulása ellen.
Igen. Tehát nyilván a közlekedési szokásoktól kezdve a vásárlási szokásokon át, az étkezési szokásokon át mindennel tehetünk.
Hogy mennyi szemetet termelünk, igen, azt hogyan gyűjtjük.
Igen, ez is összefügg ugyanúgy a klímaváltozással, de mondjuk akár az is, hogy milyen élelmiszert fogyasztunk, mennyi húst eszünk. Ugye nyilván az ipari hústermelésnek iszonyatosan nagy a szénlábnyoma, tehát nagyon-nagyon nagy területek van negatív hatással, illetve ugye a metán kibocsátás is egy nagyon jelentős dolog. Az egyén szintjén ezek ellen tehetünk, de ez önmagában nem elég, hanem minden nagyobb és nagyobb szinteken kell tenni, a város vagy egy közösség szintjétől kezdve az országos szinten át egészen a globális szintig, mert enélkül egyszerűen nem tudjuk elérni azt a minimális eredményt, ami szükséges ahhoz, hogy ne csúszunk bele ebbe a most felsejlő nagyon nem kedvező irányba.
Tehát egyébként mondhatjuk azt is, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, viszont akkor tennünk is kell.
Igen, pontosan. Én ezt vallom leginkább, tehát, hogy muszáj lenne tenni valamit, és akkor még talán van lehetőség arra, hogy később optimisták lehessünk.
Dr. Valkó Orsolya, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársa, biológus, lendület és vegetáció, valamint Magbank dinamikai kutatócsoport vezetője volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.